A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy a templomban nagyon sok hely van, ezt a mikrofonba azért mondom, hogy kinn is hallják, hogy a templomban sok hely van, itt előre lehet jönni nyugodtan, vannak kitéve székek is, a padok is üresek, a karzaton is van hely, aki melegebbet szeretne. A 258. dicséretünket fogjuk énekelni Isten tiszteletünk kezdetén. 258-as számú dicséretünknek mind a 6 versét. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem. Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, ahogy a Krónikák második könyvében ezt megjelöli számunkra, a 12. fejezetnek az első 12 verséből. Amikor Roboám királysága megszilárdult és megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele együtt egész Izrael. Roboám király 5. évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az Úrhoz. 1200 harci kocsi, 60 000 lovas, megszámlálhatatlan líbiai, szukki és kúsi hadinép jött vele Egyiptomból. Elfoglalta Júda megerősített városait, és Jeruzsálem alá érkezett. Akkor Semajá próféta odament Roboámhoz és Júda vezéreihez, akik Jeruzsálembe gyűltek Sisák elől, és ezt mondta nekik. Ezt mondja az Úr, ti elhagytatok engem, azért én Sisák kezébe adlak benneteket. Akkor megalázták magukat Izrael vezérei, meg a király, és ezt mondták, igaz az Úr. Amikor látta az Úr, hogy megalázták magukat, akkor így szólt az Úr igéje Samajához. Megalázták magukat, nem pusztítom el őket, hanem rövidesen szabadulást adok nekik, és nem zúdul haragom Jeruzsálemre Sisák által. De azért szolgái lesznek, és megtudják, hogy mit jelent nekem szolgálni, és mit jelent földi királyságokat szolgálni. Sisák Egyiptom királya tehát felvonult Jeruzsálem ellen, és elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt, még a kerek aranypajzsokat is elvette, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. Valahányszor bement a király az Úr templomába, bementek a testőrök is, és bevitték azokat, majd visszavitték a testőrök őrszobájába. Amikor Roboám megalázta magát, elfordult róla az Úr haragja. Nem volt ok a teljes pusztulásra, hiszen Júdában is volt valami jó. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, együtt imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, azzal a bizalommal szólítunk meg, hogy kegyelmesen meghallgatsz minket. És lehet, hogy nem tudjuk olyan szépen megfogalmazni mindazt, ami bennünk van, mint a zsoltáros vagy a dicséretet éneklő, aki a maga imádságban felsorolta azokat a nyomorúságokat, amelyek mind abból születtek, hogy nem volt elég alázatos előtted, nem fogadta meg az intéseidet, és nem járt azon az úton. Ő már tudott különbséget tenni, hogy milyen az Úr útján járni, és milyen az embernek a maga belátása, bölcsessége szerint intézni az életét. És azt hiszem, hogy mindannyian mi is ehhez most hozzá tudunk kapcsolódni lélekben. Nagyon jól látjuk, hogy kitől jön az áldás, hogy hol lehet az embernek békessége. Ezért kerestünk ma is ezen a vasárnapon. Egy olyan időszak van mögöttünk, amelyben egy kicsit próbáltunk elszakadni mindattól, ami köt, és ezzel a mai nappal elkezdődik megint egy olyan időszak, amely feszítettebb tempójú az életünkben. Itt vagyunk, hogy segíts át ezen az időszakon is minket, és engedd, hogy ne csak a terheit, hanem az áldásait is megtapasztaljuk. Így köszönjük meg azt is, hogy a te igéd mindenkor jelenti számunkra az életet, annak van üzenete, szeretnénk most ebbe belekapaszkodni. Munkáld ezt a Szent Lelked által a szívünkben. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk a 89. zsoltárunkkal. Jelzem, hogy itt még elő számtalan hely van, ha valaki szívesen leülne. A 89. zsoltárunknak az első versét énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Alapigénket újraolvasom a Krónikák második könyvének 12. részéből, a 7. vers második feléből és a 8. versekből. Rövidesen szabadulást adok nekik, de azért szolgái lesznek, és megtanulják, hogy mit jelent nekem szolgálni, és mit jelent földi királyságokat szolgálni. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, a Bibliának az Ószövetségi részében nagyon sok történeti könyv van, ami olyan történelmi emlékeket állít, amely távol van tőlünk. Az Isten népének történelme ez igazából, és aki olvassa, az nagyon sokszor belezavarodik. Idegen királynevek, történések, néha nem is tudjuk, hogy párhuzamosan az egyik országrészbe, másik országrészbe kiuralkodik, mi is történik valójában, de azért, hogyha az egészet úgy egybe látjuk, akkor azt is látjuk, hogy az egésznek nem más a célja, mint hogy egy hitvallásos értelmezést adjon a történéseknek. És valahogy ez így van a személyes élettörténetünkkel is, hogy nem csupán az számít, hogy mi történik, hogy mit követ az életünkben, hogy mikor vannak magasságaink és mikor vannak mélységeink, hogy az életünk történelmében milyen események vannak, hanem az a nagy kérdés, hogy én ezt hogyan értelmezem. Hogy az egésznek mi volt a célja? Isten mit akar ebből kihozni? Mi az, amire meg akar tanítani? Mi az, amit úgy tanít meg, hogy benne lássam, hogy vannak különbségek a dolgok között, hogy kialakuljon bennem egy értékrend, valami olyan értékrend, ami az Isten szemében is értékes, és mi az, amit Isten is azt mondja, hogy elengedhetne az ember. Sok-sok ilyen gondolat van ezekben az igékben, bár tény és való, hogy nagyon nehéz olvasmányok. Most egy olyan történet részhez érkeztünk, aminek az alapja az, hogy az Isten népe alig várta, hogy egy országa legyen, ez az ország ez végül is megszületik, összesen két nagy királya van, ami alatt úgy nagyjából béke van, ez is tényleg csak úgy mondható, hogy nagyjából, mert megszilárdul ez az ország Dávidnak a királysága és Salamonnak a királysága alatt, de utána a következő királyoknál már esik széjjel. Először ketté esik az ország, aztán az egyik fele el is pusztul teljesen, aztán nem sokkal a másik része is, és ez a nép, ez csak kavarodik, és nem találja a helyét. Ott él azon a földön, ami az ígéret földje, de az ígéretnek az ajándékait valahogy mégsem tudja élvezni. Roboám ez a király, Júda királya, aki amikor trónra kerül, akkor nagyon magabiztos, akkor nagyon fölényesen, felé akar kerekedni a történelemnek, és azt gondolja, hogy majd én irányítom a történelmet. Majd az lesz, amit én kitaláltam, amit én gondolok. És amikor Isten ezt látja a szívében, aztán látja a cselekedeteiben, akkor felhoz egy másik királyt Egyiptomból, aki legalább annyira pénzéhes, legalább annyira hatalomra vágyó, és azt mondja, hogy akkor csatározzatok. És én most felhozom ezt az egyiptomi királyt, és elveszi a királyságodat. Ennyi. Nem te írod a történelmet, én írom a történelmet. És ennek a történésnek lesz aztán egy olyan pillanata, amikor ez a király elgondolkozik, hogy most ugye ez igaz szívből, szív szerint, vagy csak látva a következményeket, azt nem tudom. De elgondolkozik, és azt mondja, hogy hát akkor visszakozni kell. Akkor inkább vissza az Istenhez. Vele még mindig könnyebben elbántam, mint azzal a másik királlyal, aki felhozza, és itt felsorakoztatta a Szentíró is, hogy az 1200 harci kocsit, a 60 000 lovast, a megszámlálhatatlan zsoldos katonát, mindenféle nemzetből. Istennel könnyebben elbírok, mint emberekkel. Ez valahogy bennünk is így van. Ilyenek a mi visszakozásaink is. És akkor megjelenik a prófét, és azt mondja, hogy jó, akkor egy ideig elmúlik a baj. Némi szabadulást hozok. Károli így fordítja, hogy némi szabadulást hozok. És megtapasztalod, hogy mi a különbség Istennek szolgálni, és földi királyságokat szolgálni. Ez az alapigénk most, és erre szeretnék egy-két gondolatot hozni, ami hogy fényt vetít arra, hogy ez az életünkben hol található meg. Először is talán ott kezdeném, hogy Az ember nagyon ragaszkodik a szabadsághoz. Ez a fogalom, ez érinthetetlen számunkra, de mindenki ezért küzd, mindenki ezt akarja megtartani. Mégis valahogy azt tűnik ki ebben a történetben, hogy ez illúzió. Ez ilyen nincs. Lehet, hogy volt valamikor. Ez egy örök nagy kérdés, hogy van-e az embernek szabad akarata? Nincs. Addig volt csak, amíg az Édenkertjében élt. Addig biztos volt, mert az Isten azt mondta, hogy adott neki. Hogy azóta lenne, ez egy nagy talány. Vagy inkább arra hajlunk most már mindannyian a tapasztalatunk alapján és a hitünk alapján is, hogy nincs szabad akarata az embernek. Azért is illúzió, mert az is illúzió, hogy ezzel az akaratommal én irányíthatnék mindent. Ahogy Roboám király nem tudta irányítani a történelmet, úgy nem tudom én sem irányítani a történelmet. A dolgoknak az eseményeit sem tudom. Persze, hogy befolyásolja az életem, a döntéseim, ezt nem lehet nem tudomásul venni. Csak állandóan benne vagyunk abba, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy valami olyat tudunk megalkotni, aminek az a neve, hogy az élet. De ezt nem tudjuk. Ez ott marad Isten kezébe, ha tetszik, ha nem. És nekünk ez egy nagyon nagy gondunk ezzel a szabadságunkkal, meg a szolgaságunkkal mégis, hogy az Istennek a szabadsága mindig valahol beleütközik az én szabadságomba. Ez a legyen meg a te akaratod, vagy legyen meg az én akaratom. Most akarhatok valamit, vagy nem akarhatok valamit. Most tényleg mindig mindent az Isten dönt el, és akkor azon az úton tudok csak menni, amit ő kijelölt, vagy le tudok térni róla. Nyilván, hogy az élettapasztalataink igen-igen megmutatják, hogy hogyan ne lehetne letérni erről. Meg is vannak a következményei. Azt meg azon gondolkozni és azt feszegetni, hogy ezt az Isten előre kitervelte, vagy csak beleépítette a tervébe, teljesen felesleges. Legalábbis az eredmény szempontjából biztosan az. Roboám király nem tudott történelmet írni. Én pedig nem tudom megírni az életemet. Nem tudom, hogy mi a boldogság igazán. Honnan tudnám akkor az oda vezető utat? Nem tudom, hogy mi az, hogy igazi kapcsolat. Honnan tudnám akkor az oda vezető utat? Nem tudom azt, hogy hogyan kell kezelni helyzeteket. Akkor hogyan kezelném én ezeket a helyzeteket? Némi szabadulást azért adok. Mondja Isten annak, aki megalázkodik előtte. És ez a némi szabadulás, ez sokszor olyan kevésnek tűnik, de nagyon sokaknak nagy bizonyságtétel. Megint eszembe jutnak a jézusi csodatételek, amikor valaki nem tudott járni, és Jézus lábra állította. Nyomorult élete volt, és kiigazította. De azért ő maga is tudta, hogy ez csak némi szabadulás. Az, hogy van lábam még 20 évig, és tudok rajta járni, ez csak némi szabadulás. Az egész élet mégis valamibe bele van zárva, amit aztán a Biblia kimond ezt a szót, csak mi ezt nem merjük kimondani, hogy mi ebbe vagyunk belezárva, ez a halál. Az, hogy némi szabadulás mindig jön, de igazi szabadulás olyan van-e? Mindig megmarad valami félelem a szabadulásban is. Mindig megvan a kiszolgáltatottságom. A kiszolgáltatottságnak az érzése is mindig rányom valamit a lelkemre, és ez nagyon nehéz. Az imádságban fogalmaztam meg, hogy mögöttünk van egy olyan időszak, amit mindig úgy gondolunk, hogy szabadabban lehet kezelni. A nyár, a vakáció sok család életében ezt jelenteni, vagy jelenthetné, aztán a végén rájövünk, hogy de jó, hogy vége van, kezdődjön az iskola, vigyázzon más a gyerekemre, ne nekem kelljen ezzel a küzdéssel is naponként foglalkoznom. És jön egy olyan időszak, ami megterheltebb, sokkal zártabb, feszesebb a tempó benne. Félünk is tőle. Aztán van benne némi szabadság. Az, hogy a gyerek elmegy reggel 8-kor, majd 4-kor újra hazajön, és a kettő között van némi szabadságom. De attól függetlenül ez nem oldotta meg az életemet, nem oldotta meg a vele való kapcsolatomat, nem oldotta meg a másikkal való kapcsolatomat sem az, hogy végre nem 10 napon keresztül egymást nyúzzuk nyaralás címén, hanem ő is végzi a dolgát, meg én is végzem, és így nem akadunk annyiszor egymásba. Ez a némi szabadság, ez kevés. És ezt Jézus is tudja. És amikor valakit meggyógyít, és valakinek visszaadja a testi épségét, akkor mindig rákérdez, hogy és a lelked az szabad? Az ott van valahol az Istennél? Ott, hogyha vannak történések, amiket nem te irányítottál, akkor biztonságban érzed közben magadat? Akkor elfogadod azt, hogy Isten a te gondviselő atyád, és ebből is megadja majd az igazi menekvésnek az útját? Vagy csak mindig a némi megoldások, mindig csak egy napot szeretnénk túlélni? Azért adom ezt, mondja Isten a prófétán keresztül, hogy megtudják, hogy mi a különbség. Nekem szolgálni, vagy földi királyokat szolgálni. Itt nem beszélsz nagy szabadulásról, vagy nagy szabadság lehetőségekről, hanem azt kérdezi, hogy engem szolgálsz, vagy mást akarsz szolgálni. Persze, akkor nézzük az első verziót. Mit jelent Istennek szolgálni? Na ez az, ami ösztönszerűen az emberbe benne van, hogy ez ellen küzdeni kell. Nem akarok szolgálni, nem. Én mindig ebben az illúzióban élek, hogy megoldom magamnak. Ez a lázadozásunknak a korszaka. Van a klasszikus történet, mindenki jól ismer, tékozló fiú. Nem akarom, hogy mindent te dönts el. Nem akarom, hogy abból kelljen élni, amit te nyújtasz nekem. Majd én megkeresem a magamét. Mert az Isten dicsősége akkor majd az enyémből mindig kitakar. Nagyon jól emlékszem, legalább 10 éve történt egy ilyen ifjúsági csoportban, a Bibliaórán beszélgettünk, és azt mondta valaki felháborodva, hogy azt nem szeretem a Bibliában, meg Istenben, meg a számonkérésében, hogyha valami jó, az mindig az Isten dicsősége. Ha valami rossz, az mindig az én bűnöm. Hát ez így nem lehet. Ez nekem rosszul esik. Én lázadok ez ellen. Természetünknél fogva. Persze, ki adta a természetemet? Isten adta a természetemet, ő a hibás. De valahol mindig visszavezethető az, hogy ez nem megy egyedül. Nem megy. És erre mondja azt, hogy akkor nézzük meg a különbséget, hogy ha szolgálsz nekem, mi történik, és ha szolgálsz más királyoknak, akkor mi lesz az életben. És akkor hoztam példázatokat, amiket mindenki ismer, amiből kiderül, hogy a szolga Istennél mit jelent. Mi mindig jobban szeretjük hangsúlyozni azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, mi nem akarunk Isten szolgái lenni. De ez a kettő nagyon erősen összekapcsolódik a Bibliában, mert ha valaki gyermek, annak van feladata. Az én gyermekemnek is jó lenne, ha lenne feladata otthon, tehát kéne legyen feladata. De az azt jelenti, hogy attól még a gyermekem marad, de egy olyan aktív életet él, amiben hozzátesz az életéhez, meg az én életemhez, meg a közösséghez, meg az Isten dicsőségéhez valamit. Tehát nem csak gyermek, hanem szolga is. És milyenek a szolgák a példázatban? A szolgát előhívja Isten, és azt mondja, hogy szolgám vagy, és adok neked talentumokat. Adok feladatokat, de adok hozzá készségeket is. Adok eszközöket is. Gazdálkodj vele. És a szolga, ha gazdálkodik, és ha van odaszánt ereje, akarata, hite, akkor utána kap jutalmat is. Gyere be a te atyádnak az örömébe. Kevesen voltál hű, többet is bízok rád. Nem olyan rossz ez. Aztán a szolgánál azt is látjuk, hogy azt mondja Isten, hogy gyere a szőlőmbe dolgozni. Bolyongani akarsz a vakvilágba? Akarsz egyik napról a másikra élni? Gyere az én szőlőmben. Ha reggel jössz, onnantól kezdve biztonságban éled az egészet. Ha délbe jössz, még mindig bejöhetsz. Ha este egy órára betérsz hozzám, de nálam vagy, akkor is ugyanazt adom neked. Légy a szolgám. És ez a szolga, ez biztonságban él. Ez a szolga, ez tudja, hogy kihez tartozik. Ennek van egy biztos megélhetése. Hát nem ezt keresünk, nem ezt hajtjuk. Biztonságban van. Milyen szolga az, akit meghívnak a királyi mennyegzőbe? Hol van a történelemben olyan, hogy valaki nagy királyként, amikor a fia házasodik, vagy önmaga, akkor nem a többi királyt hívja meg, és nem azokkal mulatozik, hanem azt mondja, hogy hívjátok be az én szolgáimat. És ha valaki nem akar eljönni, és lát még üres helyet, akkor azt mondja, hogy a csonkabonkát is hívd ide, meg a nyomorékot, meg a szegényt, aki úgy tűnik, hogy nem is érdemes erre. Legyen velem! Melyik szolgával vállal itt bárki közösséget a nagyok közül? Vagy melyik szolga az, aki kap kölcsönt, és hogyha nem tudja visszafizetni, azt mondja neki a király, hogy elengedem az adósságodat. aki nem kezd erőszakoskodni a másikkal, és aki nem követelőzik. Az Isten szolgái ilyenek. És amikor a tékozló fiú ott van a disznók vájúja mellett, akkor azt mondja, hogy gyermek voltam az apám házába. És most már azt is látom, hogy nem csak a gyermekségem volt kiváltság, hanem ott még a szolgák is jobban élnek, mint én. Ott megvan minden nap az eledelük, megvan a megbecsülésük, megvan a helyük, ott vannak az atyám közelébe, és ez nagy dolog. Hazamegyek, és azt mondom, hogy vegyél vissza szolgának. Ilyen az Isten szolgálatába lenni. Ez olyan borzasztó. Persze mi mindig azt az oldalt nézzük, hogy a Krisztus, a szenvedő szolga, akit meggyaláznak, akit megköpnek, aki keresztet hordoz, és nagyon sok utalás van erről, hogy a tanítvány is ezt fogja tenni, és akkor mi megrettenünk attól, hogy ezt a szolgálatot, ezt nem fogom bírni, én ezt nem tudom csinálni. És nem látjuk azt, vagy nem érezzük azt át, amit Jézus komolyan gondol, hogy aki velem együtt tud szenvedni, az velem együtt a dicsőséget is hordozza. Hogy a szolgának vannak olyan feladatai, hogy nem szeret elvégezni, de el kell végezni azért, mert a szükséges az élethez. Milyen könnyű dolog lenne, ha minden háziasszony szeretne főzni. Ha nem szeret, akkor is kell. Milyen jó dolog lenne, minden gyermekünk szeretne otthon porszívózni. De ha nem szeret, akkor is kell. És ez fenntart egy olyan életet, amiben rendezett körülmények között boldogok tudunk lenni. A szolgának ez is a feladata, de az Isten megadja a dicsőségét is az elvégzett feladat után. És mit jelent királyokat szolgálni? Hát nyilván most elmondhatnám az összesnek az ellenkezőjét, de csak egy pár dolgot belőle. Az, hogy hadisarcot kell fizetni. Roboám király azért, hogy némi szabadsága legyen, ő fizet. Igen komolyan fizet. Nyilván, hogy nem a királyt kell sajnáljunk, mert nem a saját pénzéből fogja ezt kifizetni, hanem a saját országát kezdi el még jobban nyomorgatni, sokkal rosszabb lesz a légkör, mindenki elégedetlen lesz, ezt nagyon jól ismerjük, ezek a mai társadalomnak a tökéletes leírása, hogy fizetnünk kell közösen együtt, ez mindenkinek a zsebére megy, és rossz a közérzetünk. És ezt senki nem fogja elengedni. Nem lesz olyan, hogy nem kell visszafizetni. És mi megtanultunk, sőt, beleépült az életünkbe, hogy mi igenis egy adósságtörlesztő életet élünk. Felvesszük a kölcsön, és egész életem végéig fizetem. Hurrá! Ez az élet! Hogy 40 éven keresztül fogom törleszteni, hogy abban a házban lakhassak, amiben lakok. Ez nem tudom, hogy ez életcél lenne. Lehet, hogy eszköznek gondoljuk, lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát közben lesz üdvösség, ott vannak örök lakások, az már biztosított, ezt meg majd valahogy csak ki fogom bőtölni. Ezt most nem emellett, vagy ez ellenébe szeretném mondani, de mással is így vagyunk. Az egész életünk arról szól, hogy jóvá tegyük azt, amit elrontunk. Van végre egy jó kapcsolatom, elrontom. Na, akkor csináljuk meg, szereljük meg, hozzuk újra össze, legyen valami újból belőle, kezdjünk egy újat. Állandóan erről szól az, amikor nem az Isten szolgálatában vagyok, hanem mindig valami mást találok, amit épp szolgál az életem. Lehet, hogy ez egy kapcsolat, lehet, hogy ez egy előmenetel, lehet, hogy ez valami anyagi ugrás az életemben, de állandóan hajt, és nem, hogy szolgává, rabszolgává tesz. Ugyanígy vagyunk a bizonytalan életünkkel, a sorsunkkal is, az is egy nagy szolgasság. A sors szolgája lenni, hogy nem tudom, hogy mi végre vannak a dolgok, mert nem Isten kezébe látom az irányítást, csak azt látom, hogy az élet hullámai ide-oda hajtanak engem, és vergődök közötte. Hány olyan ember van, aki nem is tudna mibe megkapaszkodni? Vajon tényleg komolyan veszem azt, hogy én ebbe az Istenbe megkapaszkodhatok, és az én életemet nem a sors irányítja, az én történelmemet nem ez írja. Az is igaz, hogy a földi királyok kezében mindig is eszközök leszünk. Addig kellünk, amíg hasznosak vagyunk. Aki nem hasznos, nem kell. És ez a világban is ugyanígy van. A földi királyok eszerint teszik és veszik az erőket, az embereket, a pénzt, mindent. És kézről kézre adnak. Amikor Dávid király sok-sok bűne között az egyikhez elérkezik, mert a nagy király is vétkes ember volt, egyszer a maga dicsőségét fel akarta mérni, és azt mondta, hogy számoljuk meg, hogy mekkora birodalmam, hányan élnek benne. Milyen jó hangozna így a krónikák könyvébe, hogy több milliárd embernek én vagyok a királya. És amikor elkezdik ezt a számolást, akkor Isten megállítja, oda küldi a prófétát, és azt mondja, hogy kinek a dicsőségét akarod te számba venni? A magadét? Ne nevettess engem, Dávid király. Ezek az én embereim, az én gyermekem, ez az én népem. És ezt nem úszod meg szárazon, hogy megtudd, hogy az én dicsőségemet nem lehet elvenni, válasz büntetést magadnak. És hármat is felsorol. Nagy nyomorúság legyen, háborúságokkal? Jöjjön valami nagy betegség, tizedelje meg a népet? Az országon belül legyen ellentmondás, és támadjanak egymásra az emberek? És akkor a király elmegy imádkozni, és az imádság a végén azt mondja, hogy jó, a büntetést nem lehet elkerülni. Akkor inkább essem az Isten kezébe, mert ő irgalmas és könyörületes, mint embernek a kezébe. Úgyhogy azt választom, hogy tégy velünk azt, amit te akarsz. Jó választás ez, de milyen jó lett volna megúszni ezt a választást. Az Isten meg akar tanítani arra, hogy különbséget tudjak tenni, neki szolgálni, vagy másoknak, emberi hatalmaknak, erőknek, bárminek. És zárom az ige hirdetést a képpel, ami itt is benne van, nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez miért ilyen lényeges a Szentírónak, hogy beszéljen az aranypajzsokról. Hogy amikor ez az egész történés megvan, akkor a Szentíró azt mondja, hogy és a király feljött Egyiptomból, elvitt mindent a templomból, elvitt minden kincset a palotából, és elvitte az aranypajzsokat is, amelyek után Roboám király részpajzsokat készített, és ezeket használták utána. Mire rájöttem, hogy ez az egésznek igazából a képi megfogalmazása. Aranypajzsból részpajzs. Hát az nem ugyanaz. Salamon király aranyból verettette, hirdette az a dicsőséget, hirdette az az anyag, a maga nemességét, de ez már a múlté. Most jönnek a részpajzsok. Suvickolja az ember, és úgy tűnik, mintha arany lenne, de az nem arany. És valahol ezt tapasztaljuk. Mi is a kettő nagy különbsége ez? Boldogság és boldogság között van különbség. Békesség és békesség között van különbség. Szerelem és szerelem között van különbség. Tanulás és tanulás között is van különbség. Kapcsolat és kapcsolat között is van különbség. És minden között van különbség, amit lehet Istennel, vagy önállóan, a magunk szakállára, a magunk elgondolása között. És körülbelül így lehet jellemezni a különbséget, hogy arany vagy rész. Lehet az egyikkel is csillogni, meg villogni, meg mutogatni magunkat, de az nagyon jól tudjuk, hogy az nem az. És ezt érzi is az ember az életében. Ennek a történetnek a nyomán szerettem volna, ha közösen elgondolkozunk azon, amit Isten úgy gondolt, hogy a maga hatalmába hagy, az az életünk, és annak a történései, annak az értelmezése, de mégis az abból nyert tapasztalás, hogy mit jelent az Isten szolgálatában lenni és maradni, hogy ez egy nagy ajándék nekünk, hogy ez nagy biztonság, hogy ennek megvan az a dicsősége, amit mi sokszor nem látunk. És mit jelent eladni magunkat máshol, és utána nyögni az életet, és nehezen találni vissza az atyai házhoz. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ha talán nehezebb is ez az időszak, ami most majd előttünk áll, hadd hozza azokat az áldásokat és gyümölcsöket, amelyeket az Isten szolgálatában meg tud teremni a mi életünk is. Amen.